Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy nekünk a te seregedként, a te népedként semmit nem kell bánkódnunk, bármilyen ellenségtől is ránk, akár külső, akár belső ellenség, akár ami óemberünk akar a keresztről lejönni, és újra ellened lázítani, akár a körülöttünk lévők, vagy éppen a körülményeink akarnak bennünket elcsüggeszteni. Köszönjük, hogy mi jöhetünk hozzád, bízhatunk benned, és tudhatjuk, hogy bármi is történik velünk, ha téged szeretünk, akkor minden a javunkat munkálja. Adj kérünk azért, könyörgünk, atyánk, mennyei békességet, nyugalmat a mi szívünkben, hadd tudjunk teljesen rád hagyatkozni, benned bízni, életünk minden kérdésével, döntésével, jelenével és jövőjével kapcsolatban. Hadd tudjuk a múlt bűneit megbánva és elhagyva veled rendezni, és tudjuk, hogy akkor készítesz számunkra reményteljes jövőt. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy hadd tölthessük be az küldetésedet, amit nekünk szántál. Hadd lehessünk valóban a te fiad egyháza, népe és nyája ezen a világon, hogy hadd tudjunk téged követve, benned bízva a te dicsőségedre élni. Azért könyörgünk most, hogy csendesítsd le a mi szívünket, és szent lelked által légy jelen, szólj hozzánk a te igéden keresztül, és add, hogy ez az ige életváltoztató, életmegújító lehessen a mi számunkra, hogy valóban, ami megváltunk, megváltoztatva minket, az életünket Isten tiszteletté formálja. Nem csak itt a templomban, hanem a templomon kívül, munkahelyen, iskolában, baráti körben, családban, bárhol is vagyunk, hadd lehessen neked kedves az életünk, hadd lehessen az egész életünk Isten tiszteletté. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, két helyről, az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 28. részéből, a 16. versből, és János evangéliuma 10. részéből, a 27. verstől. Ezért így szól az Úristen, íme Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Jézus mondja, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem. Én pedig örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Talán furcsának tűnhet ez a két különböző tartalmú ige, de mégis összefoglalja és keretbe foglalja azt a témát, amiről a mai napon szólni fogunk, hiszen néhány hét múlva fogjuk ünnepelni Pünkösd ünnepét, a Szentlélek eljövetelét, és a Szentlélek egyik legfontosabb munkája az egyháznak a létrehívása. És éppen ezért a KT Magyarázatos Istentisztelet sorozatunkban éppen az Anyaszent Egyház témaköréhez érkezünk, amivel kapcsolatban az 54. kérdés felelet így szól. Mit hiszel a keresztjén Anyaszent Egyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. Az elsőként felolvasott igevers úgy láttatja a mi mennyei atyánkat, mint azt az építőmestert, aki egy hatalmas épületet tervez erre a világra. Azt látjuk, hogy a bűneset óta gyakorlatilag két ellentétes erő munkálkodik egymással szemben. Egy romboló és egy építő. Egy pusztító, egy szétdobáló és egy újjáépítő, egy helyreállító, egy reformáló, egy Isten tervét végbe vivő erő. Ez a hatalmas épület, amelyet Isten hív létre, Isten tervez és Isten épít meg, ez maga az egyház. És ennek mindnyájan, akik Jézus Krisztusban vagyunk és hiszünk, tagjai vagyunk. Azt mondja, a Sionban egy követ tettem le, próbakövet, szegletkövet, ami alappal bír, erős alappal, aki benne hisz, az nem fut. Látunk tehát egy követ magunk előtt, mint az építkezés alapját, nem más ő, mint Jézus Krisztus. Ő a próbakő, akin mindenkinek megméretik az élete, a hite, az Istennel való közössége, de a szegletkő is ő, az a sarokkő, amihez lehet igazodni, amely biztos alapot ad mindnyájunk élete számára, és amire fel tudjuk építeni az egyéni és a közösségi életünket is. Valaki aztán így fogalmazta meg, hogy nem csak az alapköve az egyháznak Jézus, amire az egész egyház épül, hanem ő a csúcskő, a zárókő, mint a piramison, az az utolsó kő a piramidion, ami meghatározza az egész épületnek az alakját, formáját, méretét, és így tetőzi majd be az egyház épületét Jézus visszajövetele, hiszen utoljára a csúcskő, a zárókő kerül fel a piramisnak a tetejére, így ő az alapja ennek az épületnek, és ő lesz a betetőzője is az idők végén, amikor visszajön. Mert hiszen mit mond a káténk a Biblia alapján nagyon helyesen, hogy mikor hívja létre Isten fia az egyházat, a világ kezdetétől fogva annak végéig. Tehát az egyház története és a hívőknek a közössége átszövi az egész világ történelmet. Ez egy, nem egy új keletű dolog, nem a reformációkor kezdődött, még csak nem is azt mondjuk, hogy ilyen értelemben az első pünköskor, hanem a világ kezdetétől fogva annak végéig. De hogyan is kezdődik ez a szépen megfogalmazott mondat? Minden szaván és gondolatán érdemes elgondolkozni. Úgy kezdődik, hogy hiszem. És azt gondolom, hogy ez az első kulcsszó, aminél meg kell állnunk, ugyanis hitvallása csak annak lehet, akinek van élő hite. Igazi szívbeli hitvallása. Megtanulhatunk mi szép dolgokat, hitvallásokat, kátékat idézhetünk, konfirmációkor, meg később is, de olyan hitvallás, ami üdvözít, olyan hit, ami Istennel köt össze, csak azoké, akik Jézus Krisztusban bíznak. És tisztáznunk kell manapság, sok minden jár az emberek fejében, amikor meghallják ezt a szót, hogy hit. Hogy mi is az igaz hit. A Szentírásban is olvasunk róla, és a káténk is tisztázza. Nem valami vélekedés, hogy én elhiszem, vagy elképzelem, hogy Isten ilyen vagy olyan. Hogy azt gondolom, hogy amilyennek én elképzelem, amit én kitalálok Istenről, az ő. Igen hamar csalódhat az ember, hogyha ilyen maga által kreált, hamis Isten képekben kezd el bízni. A hit ugyanis a remélt dolgok valósága, mondja a zsidókhoz írt levél, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Vagy ahogy a káténk fogalmaz, szívbéli bizalom, biztos ismeret és engedelmesség. Tudom, kinek hiszek, ismerem azt az Istent, akiben én bízom, nem valami ködös, homályba vesző valakiről beszélek, aki lehet Buddha is, lehet Allah is, lehet akárki, Szűz Mária is, hogyha éppen őt helyettesítem be. Nagyon téves gondolkodás ez, hogyha engedünk a mai világ és korszellem csábításának, hogy mindegy, hogy mit hiszel, csak higgyél valamiben, szokták mondani, mert a hit az olyan jó kis mankó, az erőt ad a nehézségekben. De fel kell tennünk a kérdést, kedves testvéreim, hogy valóban mindegy, hogy mit hiszünk? Valóban mindegy, hogy kinek hiszünk? Ezzel az erővel mondhatnánk azt is, hogy mindegy, hogy mit eszel, csak egyél valamit. Nagyon meg szoktuk vizsgálni, nem a boltban, nem járt-e le a szavatossága, milyen összetevőkből áll, van-e benne esetleg olyan, amire allergiás vagyok, akkor ugye, hogy nem veszem meg? Akkor a hittel kapcsolatban miért nem vagyunk ilyen kritikusak? Miért fogadunk el, vagy miért nyelünk le olyan sok tévtanítást? A szépen hangzó szeretet, béke, egység és egyebeknek az örve alatt. Szép mázzal sokszor le vannak ezek a dolgok öntve, belül pedig lelkileg káros és mérgező anyagok. Nem csak az számít tehát, hogy hogyan definiáljuk a hitet, hanem az is, hogy miben hiszünk, mi vagy ki a hitünk tárgya. Mert az határozza meg az egész hitvallásunkat és az egész életünket, világszemléletünket. A hit tehát a Szentírás alapján biztos ismeret. Pál apostol azt mondja, tudom, kinek hittem. És ez az ismeret az alapja annak, hogy meg is bízom abban, akit megismertem az ő igéje és szent lelke által. Az életemben, megtapasztalva az ő valóságát, az ő igazságát, vele járva, tudom, hogy az élő Isten megbízható. Nem a filozófusok találták ki, meg a papok, meg a ráérő emberek, hanem ő élő, létező valóság. Nem csak 3000 évvel ezelőtt, vagy 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is. Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért igazi hite csak annak lehet, akinek biztos ismerete van, közössége van ezzel az élő Istennel. Minden más hit, az csak valami téveszme, esetleg egy hiszékeny, jószándékú gondolat, vagy valamilyen vélekedés, vagy elgondolás. A másik pedig, amit mond a Káténk a hitről, hogy szívbéli bizalom, azaz rámerem bízni a hétköznapjaimat, a döntéseimet, a kérdéseimre a választ, tőle kérem és várom, megbízom benne. És végül, mivel bízom benne, ezért meg is teszem, amit ő mond. Mindig meg kell állnunk olyankor, amikor halljuk nagy meldöngetve az embereket, hogy én így hiszek, úgy hiszek. Fel kell tennünk a kérdést, és miben látszik ez az életedben? Mitől lett más az életed, hogy hiszel Istenben? Mi változott? Vannak-e gyümölcsök? A szavaidban, a tetteidben látszik-e az Istennel való közösség? Mert természetes az, hogyha én Istennel vagyok, az meglátszik rajtam. Az almafának nem kell bizonygatnia, hogy én almafa vagyok. Nem kell kiírni a hatalmas táblákra, hogy jelezze, hogy ő almafa, mert almát fog teremni. Ez lesz számára a természetes. El kell gondolkodnunk, először is nyilván mindig a saját életünket megvizsgálva, de a környezetünket is megnézve, hogy az úgymond nagyon hívő, önmagukat hívőnek mondó emberek vajon a hétköznapokban, a szavaikban, a tetteikben megtermik-e azokat a gyümölcsöket, amik bizonyítják, hogy nekik van élő kapcsolatuk az élő Istennel. Biztos ismeret, szívbéli bizalom és az ebből fakadó engedelmesség. Egészen egyszerű, nem kell itt teológiát végezni, meg heidelbergi kátét tudni kívülről, vagy Bibliát. Második osztályos hittan tananyag. Megkérdezem a gyermekeket, honnan tudjuk, gyerekek, hogy Ábrahám hitt Istennek? És jön a válasz, nem kell gondolkodási időt kérni, 15 kéz a magasban, onnan, hogy engedelmeskedett. Onnan, hogy elindult oda, ahova Isten mondta. Megbízott teljesen abban az Istenben, aki vele beszélt, és ezért ebből a bizalomból engedelmesség fakadt, és megtette, amit mondott. Ilyen egyszerű. Ha én bízom Istenben, és tényleg hiszek, nem csak valamilyen vélekedésem vagy eszmerendszerem van, akkor meg fog látszódni a tetteimből, a szavaimból, abból, hogy elindulok arra, amerre Isten vezet. Nos, tehát azzal kezdődik ez a szép mondat, hogy hiszek. Hiszem, mégpedig konkrétan most jön a hit tárgya, mert ugye nem mindegy, hogy mit hiszünk. Hiszem, hogy Isten fia. Ki az, aki cselekszik ebben a mondatban? Ki az, aki létrehívja az egyházat? Az Isten fia. Az egyház az nem egy ilyen önszerveződő klub, vagy lelkes emberek közössége, akik szeretnének jótékonykodni maguk és mások felé. Az egyház az az Isten fia által létrehozott élő valóság. Itt nem a lelkipásztorok jelentkeznek, vagy buzgó hívő emberek, hogy csináljunk már egy egyházat, vagy szervezünk már valami programot, vagy keressünk már magunknak valami időtöltést vasárnap délután 4 és 5 között. Isten fia hívja létre az egyházat. Nem emberi buzgalom, meg jó szándék, meg jó akarat, hanem elsősorban Isten fia az, aki cselekszik, nem csak az egyház létrehívásában, hanem annak formálásában, megőrzésében, és végül a győzelemre vezetésében. Mert most még az egyháznak a harcos időszakában vagyunk. Még az Ecclesia Militans, a harcoló egyház, amiben élünk. Harcolunk a bűnnel, harcolunk a sátán támadásaival szemben, vannak, akik fizikálisan harcolnak az életükért, azért, hogy le ne vágják a fejüket, mert ők Jézus Krisztusban hisznek, mert tudjuk, hogy vannak ilyen pontjai is a világnak, szó szerint az életükkel fizetnek a Jézusba vetett hitükért, de majd elvezet minket az Úr Jézus az Ecclesia Triumphansba, a győzedelmes egyház korszakába. Ki cselekszik tehát Isten fia? Mikor? A világ kezdetétől fogva annak végéig, ahogy az előbb is volt róla szó. Magyarul a világtörténelmet, ami a teremtéstől az utolsó ítéletig tart, átszövi, így fogalmazta valaki, az üdvtörténetnek a vörös fonala. Átszövi az egész világtörténelmet. És ezen a vörös fonalon, ami az egyház jele, vagy az egyházat képviseli, rajta van Ádám, rajta van Énok, rajta van Noé, rajta van Ábrahám, rajta vannak azok Izrael fiai közül, akik hűségesek maradtak Istenhez. Az a 7000 ember, aki nem hajtott érdet a Baálnak Illés idején. Rajta vannak ezen a vörös fonalon az apostolok, a hitvalló őseink, akik a középkor nagy lelki sötétségében is tisztán maradtak az ige mellett és Jézus mellett. A reformátorok, a mi közvetlen őseink és mi magunk is, ha Jézus Krisztusban vagyunk, ha benne bízunk, ha neki engedelmeskedünk, benne vagyunk ebben az egyházban, rajta vagyunk az üdvtörténetnek ezen a vörös vonalán. És nem tudjuk, ki lesz az az utolsó ember, akinek fel van neve írva az élet könyvébe, megtér, kipipálja egy angyal, és jöhet vissza Jézus Krisztus. Akkor tesz majd a történelem végére pontot, és egészen addig a pillanatig tart a kegyelmi idő. Ádámtól az utolsó megtérő hívő emberig, aki nem tudjuk, ki lesz majd, tart a világtörténelem, és tart az egyház történet is. És aztán majd az új teremtésben fog kiteljesedni. Az egyház története tehát, noha kiemelt és fontos esemény pünkösd, és onnantól egy nagyobb terjedelemben terjed szét a világon fizikálisan is az egyház, lelkileg is jobban kiárad Isten lelke, de azt mondjuk, hogy az egyház története az minden hívő embernek a története, aki Ádámtól az utolsó megtérőig él ezen a földön. A következő kérdés tehát ki, mikor, hol vagy honnan merít, azt mondja, az egész emberi nemzetségből. Magyarul nemre, színre, társadalmi osztályra, nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki az egyház tagja, aki Jézus Krisztusban hisz. Nincsenek kiváltságos kasztok, rendek, anyagi helyzettel vagy éppen munkahelyel, erkölcsi megbecsüléssel bíró emberek, akik kiváltságosabbak, akik jobbak, akik többek, akik érdemesebbek arra, hogy az egyház tagjai legyenek. Nem, az egész emberi nemzetségből mindenki, Ausztráliától Norvégiáig, Dél-Amerikától Vlagyivosztokig, aki Jézus Krisztusban hisz, az az egyház tagja. És ha van egy közvetítő nyelv, akkor tudunk testvéri közösségben lenni, attól függetlenül, hogy ő több ezer kilométerről jön, más kultúrából, más anyagi háttérrel, de mert az ő életében is Jézus Krisztus az Úr, és az én életemben is Jézus Krisztus az Úr, megvan a közös pont, ami alapján tudjuk gyakorolni a közösséget. Olyan jó volt ezt megtapasztalni többször is a gimnazista éveim során, meg később is, amikor az Egyesült Államokból érkeztek misszionáriusok 8-10 ezer kilométerről, és 5 perc beszélgetés után tudtunk lelki-testvéri imaközösségben lenni egymással. Semmit nem tudtunk egymásról, csak annyit, hogy ő is keresztény, én is keresztény vagyok. És tudtunk együtt imádkozni, volt egy közvetítő nyelv, nyilván az angol, de tudtunk közösségben lenni, mert az ő szívében is az a Szentlélek volt az Úr, aki az én szívemben. És nem kellett ezért különösebb intézményeket létrehozni, meg nagy ökumenikus rendezvényeket szervezni, hanem az Isten szent lelke hívta létre kettünk, hármunk, ötünk között az ökumenét. És tudtunk lelki, hívő közösségben lenni egymással. Tehát az egész emberi nemzetségből, az egész világról, a földkerekségről hívja el Jézus Krisztus az egyházat. Mi ennek az eszköze? Ez a következő kérdés. Szent lelke és igéje. Ezeket az eszközöket használja az Úr Jézus arra, hogy létrehívja az egyházat, az ő szent lelkét és az ő igéjét. Akinek a szívében a Szentlélek az Úr, akinek fontos a Szentírás, az automatikusan egységben van a másik hívő emberrel. És még egyszer mondom, ehhez nem kell nagy bonzályokat rendezni. Nem kell nagy happeningeket tartani. 2-3 ember, 2-3 összejönnek az én nevemben, azt mondja az Úr Jézus, ott vagyok közöttük. És ez az igazi ökumené, kedves testvéreim, amikor Isten szent lelke által egységben vagyunk. Mert Jézus Krisztus Úrnak és a személyes megváltónknak valljuk, valljuk a Szent Háromság Istent, és az életünk zsinór mértékének, mércéjének a Szentírást tartjuk. Ha ezekben a pontokban megegyezünk, akkor lehet, hogy részletkérdésekben eltérünk, lehet, hogy a hitünket más formákban gyakoroljuk, más a liturgiánk, vagy mások az énekeink, de azt gondolom, hogy jó szívvel lehetünk közösségben azzal, aki Jézus Krisztust Isten fiának, megváltójának vallja, aki vallja a Szent Háromságot, és aki a Bibliát Isten igaz, tévedhetetlen igéjének és saját életére nézve mércének, zsinór mértéknek tartja. És akkor teljesen mindegy, hogy milyen bőrszínű, honnan jött, a keresztény világnak melyik felekezetébe tartozik, akkor tudunk közösségben lenni. És olyan jó lenne, hogyha ezt keresnénk itthon is, nem csak a külföldi keresztényekkel, hanem a hazai keresztényekkel is ilyen közösséget keresnénk, a Szentlélekben és az igében való egységet keresnénk. Mert nem attól lesz egység, kedves testvéreim, gondolom ez mindenki számára nyilvánvaló, hogyha 200 embert beterelünk egy templomba, akik különböző felekezetekből jöttek. Lehet, hogy egyiknek másiknak nincs is köze Istenhez. Attól még nem lesz egység. Egység a Szentlélek és az ige körül való összegyülekezés, és az ige zsinór mértéknek tartása miatt van közöttünk. Attól leszünk közösség, hogy van egy közös pont az életünkben, Jézus Krisztus, és hozzá rendeződünk mindnyájan. Akkor leszünk csak közönség, hogyha nem Jézusra nézünk, hanem bármilyen más emberi rendelkezésre, vagy rendszerre, vagy szervezetre, vagy szervezésre, együtt lehetünk mi egy helyen, csak nem lesz más az, mint hogyha bemennénk egy moziba, vagy egy színházba, végighallgatjuk az előadást, végignézzük, és megyünk Isten hírével. Mitől volt az közösség? Hol volt ott a közös pont? Éppen ezért nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusra nézve legyünk közösségben. Amikor körülbelül 11 néhány évvel ezelőtt az első keresztény kávézót szerveztük, még annak idején a Luther udvarban, azt hiszem talán elsőéves egyetemista voltam, abban a szolgáló közösségben, akikkel ott fiatalok együtt voltunk, és mentünk ki az utcára hirdetni az evangéliumot, hívogattuk az embereket a délutáni előadásokra, kávéházba, beszélgetésekre, könyvajánlóra, koncertre, ige hirdetésre, evangelizációra. Abban a szolgáló csapatban volt római katolikus, görög katolikus, evangélikus, református, baptista, pünkösdista. Egyszer nem volt köztünk hitvita az egy hónap alatt, vagy 2-3 hét alatt, amíg szerveztünk. Mert mindnyájan Jézus Krisztusra néztünk. Nem arra néztünk, ami a külsőségeinkben elválaszt bennünket, hanem Jézus, aki létrehívja az egyházat, ő volt a középen. És mivel egyen-egyenként hozzáigazodtunk, és egyen-egyenként hozzá közeledtünk, ezért közösségként is egymáshoz is közelebb kerültünk. Szent lelke és igéje által az igaz hit egységében, itt újra előkerül a hit, ami nem valamilyen vélekedés, elgondolás, hiszékenység, hanem biztos ismeret, szívbéli bizalom és engedelmesség, és ebben egységben vagyunk. Az Istenben való bizalomban, a Jézus Krisztusnak való engedelmességben vagyunk egységben. És végül, kinek hívja létre Jézus Krisztus az egyházat? Magának. Az egyházat nem önmagáért hívja létre, nem azért, mert olyan jól el vagyunk itt együtt. Az egyházat nem a hívekért, nem a presbiterekért, nem a lelkipásztorokért, nem a püspökökért, nem a pápáért hívja létre, hanem Jézus Krisztus önmagáért hívja létre az egyházat, és önmagának. Az ő tulajdona az egyház. Éppen ezért mondja, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Nem venni ennyire komolyan az egyházat, hanem az övé lenne. De mivel az övéi vagyunk egyen-egyenként és közösségként is, éppen ezért számíthatunk az ő védelmére, arra, hogy az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Soha ne feledjük el, hogy az egyház nem egy intézmény, nem egy olyan statikus valami, ami bizonyos embereknek az ügyét és céljait szolgálja. Az egyház az egy organikus, egy szerves valóság. Azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus teste, és mint ilyen hozzá tartozik, az övéi vagyunk. És az övé egyen-egyenként mindnyájunk élete és a közösségünk, az egyházunk, és soha ne feledkezzünk el, hogy hozzátartozunk, és neki tartozunk elszámolással magunkért, és a ránk bízottakért. És egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, kiválaszt, kihív bennünket ebből a világból, azért, hogy vele közösségben legyünk. Azt mondja a János 6.37-ben, mindenki, akit nekem ad az Atya, én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. Ezzel a reménységgel és bizalommal menjünk mi is az Úr Jézus Krisztushoz, mert ő hív és vár magához bennünket. Kiválaszt, kihív, elkülönít, ugye beszéltünk erről délelőtt, hogy ezt jelenti a szentség, Isten számára elkülönít, és oltalmaz, megőriz, ahogy a János ígében olvastam az elején, akit neki ad az Atya, az senki nem ragadhatja ki az ő kezéből. Adja Isten, hogy így helyesen értelmezve az egyházat, mindnyájunk boldog hitvallása lehessen, hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. Ámen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te magadnak választottál ki bennünket, magadnak teremtettél bennünket, és ahogy Augustinus mondja, nem lel békére a mi lelkünk, amíg benned nyugalmat nem találunk. Te látod, mennyei atyánk, hogy mennyire sokfelé kerestünk már békét, örömöt, megnyugvást, szeretetet, elismerést, milyen sok mindenkitől és mindentől vártuk ezeket, bocsásd meg, hogyha nem nálad kerestük elsőként, és nem hozzád mentünk először, mindezeket kutatva. Köszönjük neked, hogy most emlékeztettél arra bennünket, hogy ha mi a te gyermekeidnek valljuk magunkat, akkor ne feledkezzünk el arról, hogy hozzád tartozunk, hogy a tiéid vagyunk. És köszönjük neked azt, hogy mi is ezen a vörös fonalon, ami átszövi a világtörténelmet, az üdvösségünk története, ott lehet a mi életünk is. Szeretnénk mi is élő hittel, bizalommal beléd kapaszkodni, téged igazán megismerni, és minden hamis elgondolástól, hamis istenképtől, hamis önképtől és váradalomtól szabadon téged úgy dicsőíteni, ahogy hozzád méltó, ahogy neked kedves. Hadd ismerjünk meg téged, Úr Jézus Krisztus, és hadd tudjuk teljesen rád bízni magunkat, hogy neked engedelmeskedve kiteljesedjen a mi életünk. És add, hogy egyen-egyenként, de közösségként is téged állítsunk a középpontba, te légy az, akihez igazodunk, és a te szent lelked és a te igéd legyenek azok, amik vezetnek bennünket a hétköznapokban is, és életünk minden idejében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te megígérted, hogy a te kiválasztott nyájadat megőrzöd, hogy sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem semmilyen más teremtmény nem szakíthat el minket a te szeretetettől. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt az ígéretet, és köszönjük, hogy így bízhatjuk rád a jelenünket és a jövőnket is. Imádkozunk azért, hogy te áld meg a mi családjainkat, a mi szeretteinket, kicsinyeket és nagyokat egyaránt. A mai napon különösképpen imádkozunk az édesanyákért, köszönjük, hogy rajtuk keresztül is szerettél és szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy nem véletlen, hogy a mi szép magyar nyelvünkben így is hívjuk a te kiválasztott gyülekezetedet, hogy Anya Szent Egyház. Köszönjük neked a közösségeinket, és kérünk azért, hogy te adj megújulást, ébredést a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.